Sok szeretettel köszöntök mindenkit az Isten tiszteletünkön. Örülök, hogy most itt lehetek és láthatlak benneteket. A mai igehirdetésünknek az alap gondolatát a Máté evangéliumának a 10. fejezetéből fog hangzani. Máté evangéliumának a 10. fejezetének a 37. verse így hangzik. De egy kicsit így nehéz ez az ige, de azt mondja itt Jézus Krisztus: aki inkább szereti az ő anyját, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám. És aki inkább szereti a fiát és lányát, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám. Talán sokan megbotránkoznak ezen az igén, hogy Jézus Krisztus hogyan mondhat ilyet. Hát azt mondta, hogy szeressétek egymást. Mégis miért fogalmaz itt így Krisztus? Ha elolvassuk a párhuzamos igehelyet, Lukács 14.26-ban, ezt tovább károlja, amikor ezt fordította, még tovább mélyíti ezt az igét, vagy még nehezebben feldolgozható fordítva. Azt olvasjuk, hogy aki nem gyűlöli az ő családját, vagy az ő hozzátartozóit. Ha megnézzük az eredeti görög kifejezést, az mind a kettőnek helyet ad, tehát akár a gyűlölnek, vagy a kevésbé szeretnek is még, illetve az is lehet emögött, hogy aki nem választja. Aki inkább választja az ő családját, mint engem. Feltehetnénk talán azt a kérdést, ha választani kell mondjuk Jézus Krisztus és valaki más között, vagy valami más között, akkor én vajon melyiket választom? És talán még nyilván tovább is mehetünk ebben a kérdésben. Hát hogyan tudom egyáltalán Krisztust választani? Talán kérdezhetnétek. Hát úgy tudjuk Krisztust választani, hogyha ő bennünk él. Tehát folytatjuk az ige szakaszt, és megnézzük, mit mond a 38. vers. Így fogalmaz itt a Szentírás: és aki föl nem veszi az ő keresztjét, és úgy nem követ engem, nem méltó én hozzám. Amikor visszamegyünk 2000 évet időben, és megkérdeznénk valakit, hogy neked mit jelent a kereszt, akkor mit mondanának azok az emberek? Mi volt a keresztnek a tartalma?
Szégyen.
Büntetés. Mire használták a keresztet? Kivégzésre. Halál. Valami ilyesmi jelkép jelent meg mindenki ott a kereszttel kapcsolatban, hogy a halál, a meghalás. Azért ebben milyen félelem van, nem? Aki föl nem veszi az ő keresztjét, aki föl nem veszi halált a vállára, az nem méltó én hozzám. De ugyanakkor ebben a versben az is benne van, hogy kinek kell ezt fölvenni, ezt a keresztet magára? Nekünk. És azt mondja, hogy aki nem veszi fel. Ne eldönthetem, hogy felveszem ezt a keresztet, vagy nem? Eldönthetem. Van döntési lehetőségünk. A feleségem szokta ezt mindig megfogalmazni, hogy mi döntjük el. Mi történik az életünkkel? Azt nem tehetik meg velünk, amit mi nem hagyunk jóvá. Nagyon-nagyon nagy döntési lehetőségünk van. Lehet, hogy akár mi is ezen elgondolkozunk, hogy vajon mi hányszor ellenálltunk mondjuk egy-egy késztetésnek. Hogy közelebb kerüljünk Krisztushoz. Most itt nem tudom, nincs tábla, nem tudom felrajzolni. Csak képzeljük el magunk előtt, hogy van egy lépcső, ami visz felfelé, mondjuk a hegyre, fel a csúcsra. És van egy lanka, ami pedig megy úgy le a hegy lábához, amivel szintén, hogyha ott haladunk, akkor közeledünk a csúcs felé. De sokan ezt a két dolgot összekeverik, hogy nekem fel kell vennem a keresztet, és én csak úgy tudok eljutni a csúcshoz. Lehet, hogy azok a lépcsők apróak, de ott fel kell venni magamra azt a tömeget, és azzal együtt tudok felmenni. De sokan úgy értelmezik a keresztény életet, hogy elindulok a lankán, azért közeledek a csúcs felé, mert hát közeledek. Tehát ott leszek majd a hegy lábánál. És aztán ott állok a hegy lábánál, és ott van fölöttem a csúcs, és feltesszük azt a kérdést, hogy miért nem vagyok én ott? Miért nem tudtam én oda eljutni? Mennyire meghatározó az, hogy a napi, a mindennapi apró lépésekben én hova haladok? Merre akarok eljutni? Mi az én célom? Én felveszem a keresztet, és megyek a csúcs felé? amit itt Krisztus megfogalmaz. Ha egyet lapozunk a Bibliánkban, 12. fejezet 34. verse így fogalmaz, a második fele, mert a szív teljességéből szól a száj. Nekem van befolyásom arra, hogy mit mondok. Vagy nincs? Mi az, amit én mondok? Azt mondom, hogy nem akarom. Nem csinálom. Nem tudom megcsinálni. Na mi lesz az eredménye valószínűleg? Mit gondoltok? Meg fogok valamit csinálni, ha azt mondom, hogy nem akarom megcsinálni? Hát nem. Szinte magamnak is azt mondom, hogy nem akarom. Nincs hozzá kedvem. Miért csináljam? Hát nem fogom megcsinálni. Sokszor az emberek az ellenség kísértésére kimondanak olyan dolgot, amit ők maguk se gondolnak komolyan, vagy nem is akarják, de aztán pedig túl büszkék ahhoz, hogy azt mondják, hogy hát én ezt most elrontottam. Lehet, hogy ismerünk ilyen embereket, akik évekig akár valamit bizonygatnak, de ez így van. És mi lesz ennek az eredménye? Mert maguk is kezdik azt a dolgot elhinni. Maguk is elfogadják, hogy ez így van, de közben az elején tudták, hogy ez egy tévedés, de a büszkeségük nem engedte meg, hogy azt mondják és beismerjék, hogy én itt hibáztam. Hogyha néhány évtizedet visszamegyünk, volt egy második világháborúban volt egy vezető, aki azt mondta, így fogalmazott, hogy ha elmondok valamit egyszer, akkor elhiszik ezren. Elmondom kétszer, már elhiszik tízezren. Elmondom harmadszorra, már elhiszik százezren. És akkor elmondom negyedszerre, már kezdem én is elhinni. Mivel hogyan hat ránk az, amit mi megfogalmazunk? Mi hova akarunk tartani? Hogyha egy picit tovább olvasunk Máté 12-ben, itt van az a történetnek az elmondása, hogy kitakarítjuk a házat, és ott van felékesítve. És a 45. versben azt olvassuk, mi van az, amikor mi elindulunk felfelé a kereszthez, és aztán az egyik nap azt mondjuk, hogy most már nem, hát most már annyit megtettem. Annyira előre haladtam az én keresztény életem. Nekem most miért kéne? Most egy kicsit könnyítek. Mi történik akkor? Azt olvassuk, hogy sokkal nehezebb lesz. Rosszabb lesz annak a háznak az állapota. A 45. versben, most képzeljétek el ezt, hogy Krisztus ezt kinek fogalmazza meg? Azt mondja a 45. vers végén, így lesz ezzel a gonosz nemzetséggel is. Kik azok, akiknek ezt Krisztus mondja? Kik voltak azok az emberek? Kortársai, nem? Ezt mondja az akkori embereknek. Ők ismerték a Bibliát? Az addigi kinyilatkoztatásokat, az Ószövetséget ismerték. Ismerik az Isten kinyilatkoztatást. Erre, ezekre az emberekre mondja azt, hogy gonosz nemzetséggel. De nézzük meg ezt, hogy hogyan fogalmazza meg Mózes 5. könyvének a 33. verse. Azt, amit itt Jézus elmond. Mózes 5. 33.9 így hangzik. Aki azt mondta, az ő atyáról és anyjáról nem láttam őt, és az ő atya fiait nem ismerte, fiaimmal sem gondolt, mert megtartották a te beszédedet, és ragaszkodtak szövetségedhez. Mit mond itt az ige? A családról azt mondja, hogy nem látta őt, nem ismerte őket, és nem gondolt velük. És miért? Mert megtartották a te ígédet, és ragaszkodtak a te kinyilatkoztatásodhoz. Mi akkor tudjuk felvenni a vállunkra a keresztet, és akkor tudunk elindulni a csúcs felé, ha Jézus Krisztus lesz a mi életünknek az Ura. Egyébként nem tudjuk. Majd később meglátjuk, hogy miért, hogyan tudnánk egyébként elvinni a keresztet. Lapozunk néhányat a Bibliánkban, Márk evangéliumának a 3. fejezetében találunk egy ehhez kapcsolódó és talán elég megrázó gondolati kört, szakaszt. Jézust felkeresik az ő rokonai. Jézus, mondhatnánk azt mai szavak, hogy előadást tart, van sok ember, hallgatják, és bejönnek az ajtóba az ő családja, és azt mondják, hogy hát gyere már ki. Erről talán lehetne tartani egy külön előadást. Figyelj, Jézus, azért szégyeljük azt, hogy te itt teljesen mást hirdetsz, mint amit itt a többi ember elfogad. Hát téged van, aki nem szeret itt. Helyes az, amit te itt teszel? Hát gyere már ki, fejezd már be ezt a munkát. Talán jó lenne, ha visszajönnél Ácsnak. Abból is meg lehet élni. Olyan szép székeket, asztalokat készítettél. És miért kell neked itt megoszlást támasztani? Miért kell neked az Istenről beszélni? Talán mi is feltehetnénk azt a kérdést, hogy mi hányszor tanácsoljuk a mi családunkat. Azokat, akik körülvesznek bennünket. A mi szeretteinket. Ugye nyilván, hogyha mi ezt az Isten lelkével tesszük, akkor az rendben van. De vajon mi az Isten lelkével tesszük-e azt? Ha visszalapozunk az alapigénkhez, Márk 10, 32-33-hoz, ezt az igét nagyon sokan félreértik. Nem értik azt, hogy mit jelent az, hogy ha valaki vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom azt az én mennyei atyám előtt. Mit jelent az, hogy vallást tenni Krisztusról? Krisztusról vallást tenni azt jelenti, hogy kiállok és elmondom azt, hogy gyere be a gyülekezetbe, olvasd a Bibliát és imádkozz. Vagy csak Babilonról beszélni? Az embereknek? Mit jelent az, hogy vallást tenni? Tudjuk, hogy mit jelent vallást tenni? Itt elhangzott. Krisztusról vallást tenni azt jelenti, hogy Krisztus lakozik a szívünkbe. Ez a vallástétel Krisztusról. Ha a szeretete, a szelítsége él bennünk. Akkor teszünk vallást Jézus Krisztusról. Csak nézzük meg, mindenkinek van családja, vagy legtöbben azért családban nőttünk fel. Hol a legnagyobb az ellenkezés? Sokszor ott van a legtöbb ellenállás, ott kapjuk, vagy ott adtuk talán a legtöbb nehézséget. De mi az, ami ezt kiváltja? Az evangélium hatása az, ami ezt kiváltja? Az, amiről Krisztus beszél? Nem az evangélium munkája okozza ezt a viszályt, hanem az ellene irányuló gyűlölet. Az, ami okozza ezt a viszályt. Ismerjük Máté 6:24-et. Mint mond az ige? Nem lehet két úrnak szolgálni. Vagy az egyiket szeretjük, és a másikat gyűlöljük. Nem lehet azt mondani, hogy én Istennek is szolgálok, és szolgálok a mammonnak, vagy az ellenségnek is. És képzeljük el azokat a mindennapi pici lépteket, amivel haladunk a csúcsra, haladunk a győzelem felé. Biztosan láttatok már erőemelőket, nem? Akik felkapnak nagy súlyokat, és azzal megtesznek, nem tudom én, 100 métert. Hogyan mennek azok előre? Hogyan jutnak el a célig? Milyen lépéseket tesznek? Szaladnak, mint mondjuk egy rövid távfutó? Lassan, nem? Így felemelik, és akkor egyik lépés, másik lépés, szinte azt nézzük, hogy ezek vajon, hogy meddig és beérnek a célba. És elviszik a testtömegük 5-szörösét. 500 kilót így elvisz egy ember. Hát hogyan van erre valakinek ereje? Mindennapi pici léptek. De itt értjük meg azt, hogy ha visszalapozunk az eredeti igénkhez, a 11. fejezet 30. versében Krisztus azt mondja, hogy az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Mi kell ehhez? Hogyan lehet ezt így érteni? De így, hogyha mi pici léptekbe megyünk előre egy hatalmas teherrel a vállunkon, akkor el lehet oda jutni. Végig lehet csinálni. Mert Krisztus segít ebben. De mondhatnátok azt, hogy de hát, hogyha valaki elindult mondjuk a lejtőn lefelé, és eszébe jut, hogy hát most talán lehet, hogy fel kellene venni a keresztet az én vállamra. Neki is azt tudjuk mondani, hogy neki is van esélye. Nyilván nehezebb lesz. Nehezebb lesz felmászni mondjuk ott a hegyen, de az is fel tud jutni a győzelemhez. Ne csüggedjünk el azon, hogy most mi az életünkben mondjuk a lankán indultunk el. Krisztus azt mondja, hogy nincs lehetetlen előtte. Akármikor döbbensz rá erre, Krisztus vissza tud vinni. Oda, ahol lehet, hogy látszólag egy keresztet kell vinned, de el tud, és tud abba segíteni. Neked ez könnyű legyen, ahogy itt olvassuk. Könnyű és gyönyörűséges. De hogy mennyivel könnyebb ezt idő előtt megfogalmazni, és szeretnék itt néhány példát említeni a saját életemből is, és a Bibliából is. Emlékszem arra, hogy lett egy sérvem, és hát ugye azért az ember hívő mindig ilyenkor elkezd imádkozni. Azt mondja, hogy hát Istenem, én olyan szégyen nem, hogy most én nekem ez történt, nem akarok elmenni megműtetni. Inkább tegyél csodát, gyógyítsd meg. És Isten az első nap azt mondta, hogy nem, Péter, el kell menned, meg kell műtetned. És képzeljétek el, ez így tartott egy éven keresztül. És nem múlt el. És mindig imádkoztam, hogy gyógyuljon meg. És aztán egy év után azt mondtam, hogy jó, hát az Isten ma is ugyanazt mondja, mint akkor, elmegyek, megműtetem. Megműtötték, és tudtam újra futni. Aztán eltelt egy nem túl sok idő, aztán kiszakadt a másik oldalon is a hasfalam. És emlékszem arra, hogy rájöttem, hogy igen, ez ugyanaz. Ugyanígy imádkoztam, hogy most akkor... Ez jó lenne, hogyha most, ha már akkor nem, akkor most legalább. És Isten megint azt mondta, hogy nem, Péter, el kell menned, meg kell műtetned. Ezért az ember jó, hogyha tanul a múltból. És azt mondtam egy nap után, hogy hát jó, akkor elmegyünk. Csak ezt összehasonlítom, nyilván nem értétek át, hogy mondjuk 300 napon keresztül tudom a választ, de én nem, akkor sem. Vagy azt mondom, Isten azt mondta, akkor lépjünk erre. Isten azt mondta, hogy neked ezen az úton kell menned. Még feleségemnek van egy kolléganője, vagy most már nem kolléganője, mert 70 évesen azt mondta, hogy ő érzi magába, hogy kezd leépülni. Mit csinál? Elment iskolába, elment tanulni. Hogy fenntartsa azt, hogy ő tanul, hogy ő használja az elméjét. Nekünk is mennyire jó az, hogy mondjuk, ha csak a Bibliát olvassuk. Nem? Van olyan irodalom, ami nem hamisítvány. Szeretném még egy példát elmondani a saját életemből, hogy tényleg mire képes az, amikor azt mondjuk, hogy többet tudunk tenni, mint amit kényelmes lenne tenni. Emlékszem, egyszer találkoztam valakivel, talán első vagy második találkozás volt, és hozott egy sárga dinnyét, mert azt gondolta, hogy én azt szeretem. Én nem szerettem a sárga dinnyét. Tudjátok, felvágta, gondolkoztam, most mit fogunk csinálni? Most ha elmondom neki, hogy én nem szeretem azt a sárga dinnyét, hát akkor megbántom, nem? Hát én nem szerettem. Emlékszem, felvágtuk, kiszedtük a belét, és én, hát most akkor mi legyen? Mondom, megkóstoljuk. És megkóstoltam azt a sárga dinnyét. Azóta szeretem a sárga dinnyét. Mire képes az emberi döntés vagy akarat? És sokszor azt is látnunk kell, hogy Isten ezt lépéseken keresztül hozza meg. És erre a Bibliában is van egy példánk, ha ismeritek Pál apostol történetét, Pál apostol, amikor kap egy látomást, mennyből leszállnak a tisztátalan állatok, és Pál apostol az első alkalommal megkapja annak a látomásnak az értelmét? Nem. Eltelik egy nap, amikor elmegy Cornéliushoz, akkor mondja el azt, hogy hát én megértettem. Kis lépcsőkön keresztül jut el Pál oda, hogy megérti azt, hogy mindenkinek... Bocsánat. Péter, bocsánat, igen, Péter. Köszönöm, igen. Tehát Péter jut el oda, hogy szép lépésenként jut el oda, hogy az Isten azt mondta, hogy mindenkinek lehet hirdetni az evangéliumot. Mekkora ellentétben lett volna saját magával, amikor ő az volt, hogy nem mehet be azokhoz az emberekhez. De Isten apró léptekben megmutatta azt, hogy hogyan lehet eljutni egy teljesen ellentétes gondolkodásból, egy jó gondolkodásba. És talán olyan csodálatos látni azt, hogy mindezeket igazolja a Biblia, a saját életünkben is, ha ezt megfigyeljük. Csak nézzétek meg ezt a fajta gondolkodást, mindannyian azt gondolom, hogy volt, amikor készültünk vizsgára. Nekem talán könnyebb erre visszaemlékeznem, de még talán volt egy tanárunk is, ő is elmondta, ilyenkor van az ember, hogy nekiáll annak, hogy most pár nap múlva vizsgázom, de akkor anyukámnak megkérdezem, nem kell esetleg takarítani, esetleg bevásárolni, esetleg valamit rendbe rakni, nem? Aztán mondjuk túljutunk a vizsgán, jön mondjuk a nyári szünet, akkor meg elindul az, hogy ki kéne festeni mondjuk a szobámat, de hát inkább jobb játszani. Nem tudom, érezzük-e ezekben a példákban, hogy mikor melyik a fontos. Nem? Tehát, hogy van egy magasabb rendű dolog, de én megint egy kisebbet választok. Van megint egy magasabb rendű lehetőségem, de én megint egy kisebbet választok. Ott van az, hogy tanuljak, de takarítok. Aztán legközelebb lehetne mondjuk festeni a szobámat, de nekiállok játszani. Hogy mi valóban haladunk az életünkben a cél felé, vagy csak látszólagosan. Lehet, hogy közeledünk a csúcshoz, de vajon oda is fogunk-e érni? Azt gondolnánk, hogy ezek a törvényszerűségek nem így vannak mondjuk a hitéletben, vagy ezek különböznek, de én azt tapasztaltam, azt látom, hogy a fizikai életünkben lévő törvények ugyanúgy működnek a hitéletünkben is. Hogyha én egy kicsit megerőltetem magamat, akkor eljutok a célhoz. Ha nem erőltetem magamat, nem fogok oda eljutni. Van egy barátom, aki megfogalmazta azt, hogy náluk otthon mindig az volt a szokás, hogy ők mindent meg tudnak csinálni. Akár anyukája, akár apukája. Volt egy valami, amit nem értettek, megnézték, és meg tudták csinálni. Ott volt bennük az, hogy el tudták képzelni, hogy meg lehet azt a dolgot megszerelni valamit. Hát valaki más megszerelte, akkor én is fogom és megszerelem, meg tudom ezt csinálni. Emlékszem arra a gyerekkoromban, hogy néztük az árusokat, hogy pucolják az ananászt. És több családtagom is ott volt, és én úgy néztem, elnéztem azt, hogy tényleg milyen mozdulatok, hogyan kell azt az ananászt megpucolni. És amikor hazajöttünk a nyaralásból, akkor én is otthon meg tudtam, hogy pucolni az ananászt. Tehát ott volt a többi családtag is, ők is látták, de őket talán nem foglalkoztatta annyira, és ők nem tanulták meg. Később én magyaráztam egyszer el, hogy ezt hogyan kell könnyen megpucolni. Tudjátok, valaki olyantól tanulni, aki abból él, aki profi, akkor olyan dolgot tudsz elsajátítani, ami téged is profivá tehet. Valaki olyantól tanulni, aki győzött, attól igazán nagy lehetőség. És lehet, hogy az életedben neked is vannak olyan helyzetek, amiket azt mondod, de hát én már ehhez idős vagyok. Én már nem akarok hozzáfogni. Isten lehet, hogy éppen azért adja eléd, mert az meg szeretné mutatni, hogy képes vagy rá, és meg tudod csinálni. Esetleg meg tudod tanulni. És lehet, hogy minél nagyobb az ellenkezés az a dologgal kapcsolatban, annál nagyobb, vagy annál jobban szeretné azt, hogy azt a dolgot megtanuld, elsajátíts. És itt szeretném visszakötni a történetünket ahhoz, hogy mennyire visszaköszön az, hogy milyen ami helytelen környezetünknek a visszahúzó hatása. Akkor vizsgálnak családokat, hogyha a szülők így éltek, akkor a gyermekek is valószínűleg ugyanúgy fognak élni. Akkor azt mondják, hogy az alma nem esik messze a fájától, akkor az gyakorlatban mennyiszer visszajöhet, nem? Hát fiam, én ennyire voltam képes, te se viszed többre. És képzeljétek el azt, hogy sokszor ezt látjuk a hitéletben, hát ezt nem lehet, nem tudok megváltozni. Pedig azt mondjuk, hogy ezek az emberek hívő emberek. És képzeljétek el, hogy elmegyek mondjuk a munkahelyemre, ahol az emberek nagy része nem hívő, és olyan helyzetekkel találkozunk, amire azt mondjuk, hogy ezt nem lehet megoldani. Vagy azt mondanánk, hogy hát ilyenre még nem találkoztunk. És sorra azt mondják, hogy hát meg tudjuk csinálni, nem? Hát mennyi mindent megcsináltunk már az életben, képesek vagyunk rá. És látni azt, hogy valaki meg tudja csinálni, akkor azt mondod, hogy hát akkor, ha ő meg tudta, akkor én is meg tudom. És ezek az emberek hitetlen emberek. Tudjátok? És talán azt mondanánk, hogy hát ez nem irítség. Ha az egyik ember képes rá, akkor a másik ember is ugyanúgy tud rá képes lenni. De mennyivel inkább így van ez a lelki életben, ahol Krisztus azt szeretné, hogy mi felérjünk a győzelemhez. De hogyan lehetséges ez? De sokan azt mondják, hogy hát most saját erőből jutunk el. Ugye Máté 11-ben Jézus azt fogalmazza meg, hogy fedjétek föl magatokra az én terhemet, az én igen. Vegyétek fel a ti kereszteteteket, hogy azt a keresztet én adok nektek. Nem saját erőből, hanem Isten erejéből vagyunk képesek, hogy elérjük az örök életet. Isten ereje az, ami elvezet bennünket oda. Meggyűlölni a rosszat, a rossz szokásoktól elszakadni, azoktól, amelyek elválasztanak bennünket Krisztustól. Tudjátok, a további példákkal kéne állnunk, nem tudom, valaki fogott-e már a kezébe légkalapácsot. Nem? Képzeljétek el az, amikor valakinek a kezébe odaadnak egy légkalapácsot, és az jól meg van tervezve, azt így megfogod, és azzal így bontod a falat. És ha megkérdezni valaki, hogy mi a különbség a 300.000 forintos légkalapács között, meg a 10.000 forintos között, hát ez, hogy az egyiket megfogod, nem megy szét tőle a csuklód a kezed, hanem lebontod vele egy nap alatt az egész házat. A másikkal meg lehet, hogy a második téglánál kicsormul. Valaki azt megtervezte úgy, hogy az jó legyen. Krisztus pontosan úgy megtervezte, hogy a kezünkre álljon az a kereszt, kezünkre álljon a keresztény élet, és kezünkre álljon az, hogy tudjunk győzni. Csak ha valakinek van autója, és beül egy másik autóba, sokszor attól félünk, hogy most hogy fogjuk tudni azt vezetni. Belünk általában ugyanott van a kormány, ugyanott van a sebváltó, lehet, hogy mondjuk ha automata nem, az index, minden szinte ugyanott van. Lehet, hogy esetleg mondjuk a másik irányba megy az ablaktörlő lapát, vagy másik irányba kell kapcsolni, ez néha egy kicsit zavaró, de ugyanúgy néz ki. Ugyanaz a koncepció mögött, hogyha beülsz, akkor tudj vele menni. És Krisztus ugyanígy készítette elő az örök életre vezető utat. Ha te odaállsz, ha felveszed a keresztet, mint hogy megfogják azt a légkalapácsot, akkor te eljutsz fel a csúcsra. Eljutsz a győzelemhez. Sokan azt mérlegelik, hogy milyen rizikó van abban, hogyha én választom Krisztust. Ugye ez is egy fontos mérlegelés egy élethelyzetben. De azt sem lenne szabad elfelejtenünk, hogy micsoda esély vagy lehetőség van abban, ha én felveszem a keresztet, és eljutok a győzelemhez. Ezt is mérlegelnünk kell tudni. Hogy meg tudom csinálni, meg tudom tanulni, el tudok jutni a győzelemhez. Erre van esély. Nem is kevés. Tudjátok, Jézus odaáll mellénk, és azt mondja, hogy meg tudod csinálni. Ott van az a százados a Bibliából, aki csak parancsol. Azt mondja Jézus, hogy ilyen hitet én nem láttam. Hogy ott van valaki a messzeségben, akkor nem volt mobiltelefon, de az a parancsnok azt mondta, hogy csináld ezt, és az embere azt csinált. Krisztus hisz bennetek. Krisztus bízik bennetek. Lehet, hogy a szüleink, lehet, hogy a gyermekeink nem hisznek, vagy nem bíznak bennünk. De Krisztus hisz bennetek. Hisz bennetek, hogy tudtok győzni. El tudtuk jutni a győzelemre. Tudjátok, a hitetlenek azt mondják, hogy meg tudjuk csinálni. És mi keresztények, hogy nem tudjuk ezt mondani, hogy mi is meg tudjuk csinálni. De ebben mekkora önállítás van? Ha mi hiszünk valamit, akkor meg tudjuk csinálni. Nem? Önállítás egy. Ha nem tudjuk megcsinálni, akkor nem hiszünk. Önállítás kettő. Ez ugyanígy van a fizikai életben, és ugyanígy van a lelki életben is. Tehát mi Istennek akarata? 1 Timóteus 2.4. Minden ember üdvözüljön. Ez az Istennek az akarat. Ez az Istennek a terve a te életeddel, hogy te eljuss az örök életbe. Mindent meg akar ehhez adni. Neked csak azokat a pici lépéseket meg kell tenned minden nap. Megnézzük Máté evangéliumának a 12. fejezetét, és innen szeretném olvasni, ugye az a Márk 3-nak a párhuzamosa. 48. verstől. Jézus válaszol arra a kérdésre, amikor bejön a család. És azt mondják, hogy gyere le az előadáson. Azt válaszolja itt Jézus a 48. verstől. Kicsoda az én anyám, és kik az én testvéreim? És azt mondja Jézus, hogy tanítványainak kinyújtja Jézus kezét, ime az én anyám és az én testvéreim. Mert aki cselekszi az én mennyi atyám akaratát, az nekem fitestvérem, nőtestvérem és anyám. A saját családjáról ezt mondja Krisztus. Akivel felnő. Akit esetleg felnevelünk. Azért azt gondolom, hogy ennél nagyobb konfliktussal talán nem is tudunk találkozni az életben. Akivel együtt növünk fel. Akivel egy háztartásban élünk. És Jézus azt mondja, hogy nem ők az én testvéreim. Ha a kiinduló igénk előtt elolvasunk három verset, ugye Máté 10:34-ben így hangzik az ige, vagy tovább a 35-36-ban. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak-e földre. Nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert. Mert azért jöttem, hogy meghasonlást támasszak az ember, és az ő atya, a leány, és az anyja, a menny és a nappa között. És az embernek ellensége legyen az ő házanépe. Ezért milyen viszály támaszt itt ez a dolog? Ellenség, fegyver. Visszaemlékszem gyermekkoromban, amikor indultam volna a templomba, és édesapám mondta, hogy hát figyelj, hát tanulni kéne, nem? Hát van, és tudtam, van, ennyi tanulni való van. És arra emlékszem, hogy ennyi volt bennem, hogy nem tudtam nem elmenni a templomba. Tehát amikor van egy ilyen döntési helyzet, mint amikor most tanulsz, vagy mosogatsz, vagy vasalsz, vagy takarítasz, vagy játszol, kié lesz itt a felelősség? Kié lesz az a felelősség, hogy most én elmegyek, vagy nem megyek? Elkenődik a felelősség, nem? Mint Ádám és Éva esetén. Éva azt mondja, hogy a kígyó, Ádám azt mondja, hogy Éva, Ádám meg azt mondja, hogy hát akkor végülis az Isten, nem? Hát ő adta ezt, azt. Kié a felelősség? Nem, néha szeretjük azt mondani, hogy azért nem csinálok valamit, mert az apám azt mondta. Azért nem olvasom a Bibliát, azért nem változtatok a hozzáállás, mert apám, akik így nőttek fel, így neveltek, akkor nekem miért kéne változtatni? Hát ez így, nem? Hát ez így egy valid dolog. De Jézus mit mond? Azt mondja, hogy hát ez nem méltó én hozzám. Most te kitől szeretnél tanulni? Emberektől? Vagy Istentől? Te kinek az akaratát, vagy az útját, az Isten útját, vagy az emberek útját? Gondolkozzatok el ezen a gondolaton, mi történik akkor, hogy a jó akaratról beszél. Mert sokszor azt mondja, én jót akartam. Nem, a szüleink jót akartak, a gyerekeinknek jót akarunk. Ha Jézus hallgat az ő szüleire, az ő testvéreire, mi történik? Mi történik akkor? Jézus, ugye azt olvassuk, hogy nagyon sokszor csak Jézus az atyával való kapcsolatban talál enyhet. Csak ott a tanítványai nem értik, a környezete nem ért, azok, akik felnőttek, egyáltalán nem értik. Milyen küzdelmeken mehetett keresztül Krisztus? Mekkora küzdelmek lehettek ezek? Mindenki, aki körülötte van, aki idáig a barátom volt, akivel együtt voltam, aki nevelt, azokra nem számíthatott. De olyan csodálatos, hogy Jézus hogy fogalmazza meg? Kik az én testvéreim? Sokszor félünk attól, hogy hát, most akkor kimarad nekünk? Nem? A családunkban lehet, hogy senki nem foglalkozik a Bibliával, vagy nem akar ezzel foglalkozni. Inkább arra hivatkozik, hogy a másik emberre hivatkozik. Nem a saját lehetőségeire, a saját döntéseire. De Jézus azt mondja, hogy aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Kik vannak ott a mennyben? Van egy mennyei családunk, akik követik a bárányt. És ez egy milyen csapat? Akik a mennyben vannak? Akik visszautasították Sátánt, vagy akik itt a földről eljutva oda megtartották a Krisztus beszédét? Hát ez a győztesek csapata. A győzteseki. Akik vállalták ezt a támogatást, a vezetést, és azt látjuk, hogy ők is meg tudtak állni. Mi is tudunk győzni. Gondolhatnánk azt, hogy de hát ez ilyen fennhéjázás, nem? Nem, ez a legnagyobb lehetőség, ami itt van előttetek. Minden nap tanulhatunk a Bibliából, és tanulhatunk az Istennel való kapcsolatból. Megismerhetjük, és eljuthatunk a győzelemre. Isten ezt kívánja, ezt kínálja mindannyiunknak, és azt kívánom, hogy ez mindannyiunk életébe lehessen meg, hogy tudjunk győzni. Amen. Drága jó Istenünk, köszönjük neked az ige tanítását, köszönjük azokat a nehéz, de bátorító szavakat, amelyekkel szeretnél bennünket teljesen magadhoz vonzani. Könyörögve kérünk, ad nékünk a te erődet, ad nekünk azt a győztes erőt, amellyel te is győztél. Add, hogy tudjunk mi is győzni a mi életünk felett. Add, kérünk, hogy akármilyen nehézség vagy próba is állna előttünk, vagy akármennyire is elszakadtunk tőled, add, kérünk, hogy ezt észre tudjuk venni, és újra hozzá tudjunk menni, és újra a szívünkben élve tudjunk te rólad vallást tenni. Könyörögve kérünk, add, hogy te legyél a mi életünknek az ura. Add, hogy minden nap ezt meg tudjuk tenni, és érezzük azt, hogy a te veled való közös élet az milyen gyönyörűséges, és mennyire könnyű. Kérünk, add meg ezt a mi életünkbe, hogy ezt lássuk. És add, hogy ezt másoknak is el tudjuk mondani, és add, hogy valóban azt a boldogságot itt is megláthassuk, megérezhessük, amellyel mindannyiunkat az örök életbe akarsz elvinni, és hogy olyan boldogságot akarsz nekünk adni, amelyet semmi nem árnyal be. Könyörögve kérünk erre, hogy ez lehessen meg a mi életünkben, hogy mi mindannyian győztesek lehessünk te általad. Krisztus nevéért kértük. Amen.